Elképzelhetőnek tartja, hogy a határon túli magyarok parlamenti szószólóra és ne pártlistára szavazzanak a magyarországi választáson, büszke zsidó felmenőire, nem tart a korábbi Jobbik elnök Vona Gábor visszatérésétől, mert már nem tartja szűz fiúnak, a magyar gárdában óbégatóknak nevezi pártja múltjának egy fontos részét, és baloldali kampánya dacára továbbra is markáns jobboldali pártnak tartja a Jobbikot. Pártelnököket kérdező sorozatunkban Jakab Péter, a Jobbik vezetője volt a vendégem. Kerényi György vagyok.
A magyar társadalomnak a gondolkodása az inkább baloldali, gazdaságilag mindenképpen, tehát a megélhetés, a élet mindennapi körülményei nagyon fontosak számára. Már a bérunió követelése is egy ilyen volt a Jobbiktól, és ezen mostani nevezzük imás kampánynak, az pedig egyértelműen baloldali tematika. Miben maradt meg a Jobbik jobboldalisága?
A Jobbik elfogadott egy elvi nyilatkozatot 2020 elején, amely a pártomat egy keresztény szociális értékrendet valló nemzeti nép pártként határozza meg. A jobboldaliságunk legfőképp ott érhető tetten, hogy valóban nemzetben gondolkodunk, ami azt jelenti, hogy mindenkit a nemzet részének tekintünk, uram bocsánat, még azokat is, akiket a Fidesz például a szegénységük okán kitaszította a nemzetből. Tehát akkor, amikor én a melósokról beszélek, az egyszerű emberekről beszélek, kis nyugdíjasokról, ezt nem valamiféle baloldali értékrendtől fűtve teszem, hanem keresztény értékrendtől fűtve. Szerintem a kereszténység egyik legfőbb alapelve a szolidaritás, az, hogy álljunk ki egymás mellett és vigyázzunk a másikra. Nem csak a járvány ideje, hanem akkor is, amikor ezt az országot kifosztják, és éppen ezért egy megélhetési krízist kell, hogy átéljünk.
Az identitáspolitika és a szimbolikus témák, amelyek korábban a Jobbiknak a fő topikai voltak, Trianontól a kereszténységen vagy a nacionalizmusig, ezek nem érdeklik nagyon a bizonytalanokat, ezt mondta nemrég a lapunknak Závec Tibor. Ezek az értékek a Jobbik meglévő táborában, tehát nem a megszerzendő bizonytalanok körében, ezek mennyire kötőanyagok még?
Továbbra is jelen volna természetesen egy Trianon megemlékezés, nemzeti ünnepeinken való méltó főhajtás. 15 millió magyar képviseletére esküszünk fel, nem csak 10 millióira. Hozzáteszem egyébként, hogy ebben van egyfajta konszenzus az ellenzék egészek között, tehát akkor, amikor az ellenzéki pártelnökök leültek egy asztalhoz és megalkották a közös kormányzás alapelvét, abban szerepel az, hogy 15 millió magyar képviseletére fogunk felesküdni.
De nincs is annyi.
Hát, hogyha a nagyvilágot megnézzük, akkor talán
úgy sincs, a diaszporával együtt sincs, még a DK is, ami mindenki, azért nagyon intenzív.
Nyilván a képviselet módjában lehet vita, hogy ki hogyan értékeli azt, hogy hogyan kell mondjuk a határon túli magyarokat képviselni, de abban, hogy mi felelősek vagyunk, minden magyar felelős minden magyarért, abban azt gondolom, hogy konszenzus van az ellenzék egésze között. Mondhatom azt is, hogy ez egy fontos nemzeti minimum, most már nem csak a jobbikosoknál, de azt gondolom, hogy minden ellenzéki pártnál és szavazópolgárnál is. Ez így is van rendjén. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy akkor, amikor az emberek krízist élnek át, akkor nem a szimbolikus politizálásra és nem az identitás politizálásra vágynak. Nem az érdekli őket, hogy most egy ilyen aktuális sláger témát ide citáljak, hogy három apja legyen a gyereknek, vagy csak kettő, vagy egy, hanem az, hogy legyen kenyér az asztalon. Mert ma az a legfőbb probléma, főleg a vidék Magyarországán, hogy meg tudjuk-e venni a gyereknek a kenyeret. Jut-e rá parizer, vagy csupaszon kell lenni a 10 órait? Ki tudjuk-e fizetni a számlát, vagy a rezsit? Jut-e fedél a fejünk fölé? Tehát az emberek létbiztonsága van veszélybe, és akkor, amikor az a kérdés, hogy lesz-e kenyér az asztalon, akkor legkevésbé sem az identitás politika, meg a szimbolikus politizálás érdekli. Szerintem nem csak a bizonytalan választókat, de alapvetően a magyar választók többségét sem. Több mint 2 millióan nyomorognak a létminimum alatt.
Keresztény szociálisnak határozta meg magát a Jobbik, ami azért gazdaságilag nem feltétlenül baloldaliságot jelent, tehát nem feltétlenül jelent egy nagyobb újraelosztást például, hanem mondjuk inkább azt, hogy a szegényeket ne hagyjuk teljesen az útszélén. Lehet azt mondani, hogy gazdaságilag inkább bal társadalompolitikailag jobboldali párt a Jobbik. És ennek az összeegyeztethetősége nem okoz-e problémát a politikai tábornak a megteremtésében?
Én azt gondolom, hogy egyébként a magyar társadalom jelentős része, hogy a kutatásokat nézzük, akkor gazdaságpolitikai ebben inkább baloldalinak tartja magát, de egy identitás szempontjával viszont rendkívül büszke a magyarságára, és ez jól is van így. Jobboldali, rendpárti, konzervatív embernek tartja magát a magyar ember. Miközben persze nyilván azt várja az államtól, hogy gondoskodjon róla, hogyha bajba kerül, akkor meg pláne. Én azt gondolom, hogy az nem fenn egy baloldali érték, és nem is kell címkézni, hogy mondjuk az állam adja meg a 80%-os béltámogatást a bajba jutott dolgozóknak, vállalkozóknak. Ez normális helyen így működik. Ez Nyugat-Európában, hova továbbosan Romániában is így működik. Egyedül Magyarországon van egy olyan helyzet, hogy a magyar állam egész egyszerűen magára hagyja a bajban a saját polgárait. Azért az mindennél többet elárul erről az országról, hogy az elmúlt 10 évben elértünk oda, hogy mi magyarok lettünk második vagy éppen a harmadik legszegényebb nemzete az Európai Uniónak, de a mi kormányunk a legkorruptabb. Ez se nem baloldali, se nem jobboldali, ezt tolvajkormányzásnak hívják.
A Fidesz tulajdonképpen kimaxolta a Jobbiknak a régi ideológiát, hogy azt mondja, hogy munkanélkül senkinek nem adunk pénzt. az a baj, bértámogatást.
Az a baj, hogy munkából sem adnak pénzt. Itt van a probléma. Mi azt mondjuk, hogy mindenki éljen meg munkából, de éljen már meg a munkagyümölcséből. Az mégsem jár, hogy 51-nehány ezer forintért valaki közmunkásként gurizik, és büszkén bejelenti a kormány, hogy emelkedni fognak a közmunkás bérek, csak zárójelbe jegyzem meg, hogy napi 75 forint. Tehát milyen gazdaságpolitika az ilyen, amely ennyire kizsákmányolja a munkavállalókat? Ma a magyar ember munkájának a gyümölcséből, a meg annyi befizetett adó és járulék formájában a magyar kormány él meg baromi jól, hiszen Európa rekorder adókat fizetünk, lényegében a fizetés felét elviszi a magyar állam, csak nem látjuk, hogy ezért cserébe milyen szolgáltatás biztosít a polgárok számára.
Folyamatosan meg fogom próbálni visszarántani a baloldali gazdaságpolitika agendájáról a szimbolikusabb témák felé. Fogalmazza már meg nekem, legyen szíves, a Fidesz és a Jobbik menekült migráns politikája közti különbséget.
Mi azt gondoljuk, hogy Magyarországnak se szegény, se gazdag migránsra nincsen szüksége. Ez egy alaptézis. A letelepedési kötvényesekre sem vágytunk soha, de a Fidesz úgy gondolta, hogy neki nincs alapvetően a migráns kérdéssel problémája egészen addig, amíg letelepedési kötvényesek fizetnek ezért, majd ezt követően kamatostól fizetik vissza a kötvény értékét a magyar emberek. A magyar emberek maguk is migránsok Nyugat-Európában. Nagyon-nagyon szeretnék őket visszacsábítani. Az mégsem járja, hogy miközben a Fidesz migráns ellenes politikát folytat a szavak szintjén, aközben azt látjuk, hogy nem tudom, jártam mostanában Dél-Borsodban, Tiszaújváros környékén, én járok elég gyakran, hiszen ugye a szülőföldem Borsod, és ott azt láttam, hogy kinőtt a földből egy konténerváros. Ha az ember nem tudna, hogy Borsodban van, akkor azt gondolná, hogy valahol a török-szír határon egy menekülttábornál, de nem. Ezt a konténerváros közel 2000 külföldi vendégmunkásnak építették fel. Egy olyan beruházásnál, amit 40 milliárd forinttal támogat az állam, mert hisz részben egy állami cég, a MOL valósítja meg. Hát milyen politika azért? Ez most a bevándorló párti politika a Fidesz részéről? Azt gondolom, hogy igen, hiszen egy olyan megyéről beszélünk, ahol fél év alatt 25%-kal nőtt a munkanélküliség. Van szakképzett munkaerő Borsodban, hova tovább vannak szakképzett borsodiak külföldön is, akik ugyanazt a melót végzik el, nem tudom én, Kazasztánban, mint amit a törökök elvégeznek Dél-Borsodban, csak valamiért a kormány úgy gondolja, hogy neki jobb az olcsó keleti vendégmunkás, mint a magyar munkaerő megbecsülése.
Szereti a focit, szurkoló?
Hajrá, Diós Győr. Ezzel nem akarok senkit sem megsérteni, mindenkit tisztelek, de hát miskolciként más nem mondhatok.
A Jobbiknak van-e még kapcsolata a futballszurkolói csoportokkal, vagy ahogyan a korábbi témáit, ugye ezt is elvitte a Fidesz?
Én igazából azt sem nagyon tapasztaltam, hogy korábban volt. Tehát nyilván a stadionban nagyon sok jobbikos van, de most is. Sajnos most nem lehet találkozni a stadionban, de a virtuális térben azért szoktunk. Tehát szurkolói csoportok nem határozzák meg a Jobbik politikáját. Olyat láttam már, hogy a régi gárdisták feltűntek a Békemeleten. Ilyen irányú áramlás azért van, de én nem sajnálom, hogy azok az emberek, akik korábban a gárdában vállalhatatlan módon óbégattak, azok most a Fidesz sorait erősítik. A Fidesz egy szélső jobboldali párt lett, nyilván a szavak szintjén, hiszen semmiféle ideológia nincs a pénz és a hatalom ideológiáján túl, de hát mégiscsak mindig el fogom mondani, még ott ül Orbán Viktor mögött Pócsi János fideszes képviselő, aki cigány ember betett a kazánba, és azt mondta, hogy ez egy vicces dolog. És a saját pártja nem elhatárolódott tőle, hanem azt mondták, hogy szerintük is vicces. Szerintem meg nem az.
A pártoknak, a szavazótáboraiknak és a pártoknak is van beágyazódása a társadalomban. A régi MSZP szavazók között nem csak régi pártvezetőket találjuk, hanem sok kis egzisztenciát, akinek a családja valahogy kapcsolódott az állampárthoz, akár a tanácsként. Azt is tudjuk, hogy a volt SZDSZ-nek sok zsidó származású magyar szimpatizánsa volt, tehát ezek a pártok be vannak ágyazva. A Jobbiknak a régi bázisa egy erősen nacionalista, most ezt mint identitáspolitikát mondom, egy erősen nacionalista, rendpárti Magyarországban hit. Kicserélődött-e ez a bázis? Mi jellemzi a mostanit? Hány százaléka ugyanaz, mint 10 éve a Jobbik bázis?
Én százalékosan nem tudom megítélni, azt viszont látom, hogy a legutóbbi kutatások alapján negyed év alatt 4 millió új szavazót tudtunk megszólítani, és azt mutatják a felmérések, hogy úgy erősödött a Jobbik, hogy a többi ellenzéki párt ezzel együtt nem gyengült, tehát tényleg a bizonytalanok táborából tudtunk új embereket becsatornázni. Nyilván vannak olyan kutatások is, amelyek azt mutatják, hogy esetleg momentumos szavazók áramlanak minimális szinten a Jobbikhoz. Szerintem ez nem meghatározó, miközben tény, hogy az ellenzéki pártok között van közlekedési lehetőség, de nem ez a fontos, hanem az, hogy a bizonytalanokat meg tudjuk szólítani. Az, hogy a szavazóink összetétele milyen, erről is nagyjából világos képet adnak a kutatások. Vidéki, kisvárosias, falusias környezetben élő, alapvetően középfokú iskolai végzettséggel rendelkező választókról van szó. A 40 év alatti korosztályt tekintve pedig a Fidesz is megelőzve a legerősebb, nem ellenzék, hanem legerősebb párt Magyarországon ma a Jobbik. Hát azt gondolom, hogy mögöttünk van az a vidéki közösség, tele fiatallal, akik elfogják és el is tudják dönteni a kormányváltást 22-ben.
Nagyon kicserélődött, vagy nem cserélődött ki nagyon a Jobbik tábora?
Mindenki változik. Voltak olyanok is egyébként, és úgy érdekességképp mondom, a borsodi időközi országgyűlési választási kampányban. Olyan régi jobbikosok, akik 2012-ben távoztak a Jobbikból, talán puhának találták a politikánkat.
Pedig akkor még nem is volt néppártosodás.
Most viszont tetszik nekik az az új irány, amit képviselünk. Ők is változtak, mi is változtunk, és ismét egymásra találtunk ebben a kampányban. Tehát nem feltétlenül kell, hogy az emberek kicserélődjenek, az emberek is változnak, mint ahogy a politika és a világ is változik.
Szóval akkor nincs szükség oda kacsintásra ugye a régi táborhoz, hogy most párizsizunk, de azért mi jól tudjuk, hogy kik is azok a zsidók.
Hogy mondjam, a lélek se vinne rá. Tehát azok, akik korábban a Jobbikban zsidóztak, azok soha nem voltak a szívem csücskei. Én azzal sem tudtam, mit kezdeni, amikor Vona Gábor azt mondta, hogy ha neki kiderülne, hogy zsidó felmenői vannak, akkor ő lemondana a pártelnökségről. Ezt ugye az ember betette egy fiókba, és értetlenül tekintettem magam elé, hogy ez most pontosan micsoda, de hát ma nem a Jobbik elnök, hanem én, aki büszkén vállal, hogy egyébként zsidó felmenői is vannak.
Ön szerint mire készül Vona Gábor ezzel az influencer kampányával?
Nem is akarom megítélni. Ő egy influencer, nyilván az influencereknek is megvan a maga szerepe a közösségben, el tudják mondani a véleményüket.
Nem tartottál, hogy majd kívülről bejön? Mindig hasznosabb, hát ezt már Macron óta tudjuk, aki egyébként miniszter volt, azt hiszem a Sárközinél, de mégis el tudta magát adni, mint aki a politikai eliten kívülről érkezik. Vona Gábor most évek óta ezt jelzi, nem tartottál, hogy majd egyszer csak megjelenik?
Igen, csak ő már nem szűz fiú. Tehát 2018-ban ő is megkapta a lehetőséget, mint minden akkori ellenzéki pártvezető, hogy leváltsa a kormányt. Én azt gondolom, a többség meg lett volna mögötte, hogyha megvan az a felismerés, hogy nem az ellenzéki pártvezetők egója az elsődleges, és nem az, hogy megküzdjünk a legjobb második helyért, hanem hogy leváltsuk a Fideszt. Ha ez a felismerés akkor megszületik, akkor ma nem tudom, hogy a Fidesz uralja az országot, de hogy kétharmaduk nincs, az egészen biztos. Ő akkor hozott egy döntést, mi pedig egy egészen más döntést hoztunk. Én nagyon büszke vagyok arra, hogy a Jobbikot az ellenzék együttműködés centrum tudtuk vezetni, és ezáltal megadtuk azt a lehetőséget, hogy a vidéki szavazók becsatornázásával, a magukat jobboldali nemzeti keresztény szavazóknak tartó emberek mozgósításával elhozzuk Magyarország számára a kormányváltást 22-ben.
Említette most, hogy 18-ban Vona vezetésével hozott egy döntést a párt. Tudott valaki a pártban arról, hogy Simicskának a választások előtt azt állította feltételül a Fidesz, hogy jó áron kivásárolunk majd téged a választás után, támogathatod a Jobbikot, egy feltétel van, nem foghat össze a párt másokkal. Tudott valaki erről a pártban, erről a dealről, a Fidesz ez egy Simicska
plegyka,
között?
Ez egy olyan plegyka lehet, ami még hozzám se jutott el. Tehát most hallom először ezt a fajta. Ez így van. Ennél többet így módon reflektálni sem tudok.
Igaz, hogy a keleti ország részben levő jelöltjeik igazából el se akarnak indulni amiatt a tömeges választási csalás miatt, ami zajlik ott a blokkcímbejelentések kapcsán?
Inkább azzal küzdünk, hogy mindenki el akar indulni. És nyilván mindenkinek meg kell értenie, akinek nem adatik meg a lehetőség, hogy képviselőjelöltként elinduljon, hogy most abban áll a nemzeti politizálás, hogy kettőt hátralépünk, hogy a nemzet léphessen egyet előre. Ezt is meg kell tudni tenni, és a képviselőjelöltjeink hál' Isten meg is tudják tenni. Az, hogy a keleti határ mentén szállítani fogják a szavazókat, meg egyébként a keleti országrész szegény falvaiban osztogatni fogják a krumplit. Ebben nincs újdonság. Ehhez az ott induló képviselőjelöltek harcedzetten hozzászoktak, a Fidesz mindig is így működött. Ebben nincs innováció. Az innováció a mi oldalunkon van, azt úgy hívják, hogy összefogás. Ami pontosan azt mutatja meg, hogy egyébként, hogyha aljas és piszkos módszerekkel küzd a Fidesz, még akkor is lehet őket győzni. Mondjuk Fejér 4-es választókörzetében, Kálló Gergely időközi választáson éppen nem kétharmaddal, de pokolian megverte a Fidesz az ellenzéki összefogás révén, és Bíró László Borsodban egy nagyon nehéz fideszes terepen, tereszegény falu van, úgyhogy a feudális rendszer működtette a Fidesz, és a polgármesterek oda kampányoltak rettegésből jellemzően, így is éppen hogy csak lemaradt a győzelemről. Egy választási hangulatban 2022-ben ezek a választókörzetek át fognak fordulni az ellenzék javára.
Ha már a keleti ország részén vagyunk, nem gondolja, hogy egy kicsit idézőjelben hálátlanok a határon túli magyarok a Jobbikkal? Hiszen ez a párt képviselte legradikálisabban a magyar identitásnak a jelentőségét, ami ugye kisebbségi magyar sorsban, amikor mindig fenyegetett a többség által az a kisebbségi magyar, ez különösen fontos. Lehet tudni, hogy a Jobbik 2010-ben már készült benyújtani a kettős állampolgárságról szóló törvényt, ezért különösen fontos volt a Fidesznek, hogy ő nyújtsa be először. Ehhez képest a határon túli magyarok szavazatainak 96%-át a Fidesz kapta.
Mert őket is egyfajta feudális rendszerben képzel el a hatalom. Tehát adunk nektek pénzserébe, elvárjuk a szavazataitokat. Mi nem várunk el ezért se szavazatokat, szavazatot, se hálát. Tehát vannak olyan politikai kérdések, amit az ember nem hálából csinál, hanem azért, mert egyszerűen így tartja helyesnek. Mi továbbra is azt mondjuk, hogy a határon túli magyaroknak is meg kell adni azt a lehetőséget, hogy véleményt formáljanak a magyarságot érintő politikai kérdésekről. Nem feltétlenül úgy, hogy ez most történik. Tehát azt nem tartom helyesnek, hogy mondjuk egy határon túli magyar magyarországi pártlistákra adhatja le a szavazatát, és előfordulhat az, sarkítva mindig Farkas Flóriát szoktam példaként hozni, hogy mondjuk egy székely ember szavazatával Farkas Flórián listáról becsúszik a magyar parlamentbe, hogy aztán mindenkit képviseljen a székelysége, meg a magyarsága, meg a cigányságon kívül, önmagát nyilván fogja képviselni jó fizetésért, de más nem. Ezt nem tartjuk helyén valónak. Azt igen, hogy mondjuk egy székely szószólót küldhessen a saját helyi közösségéből a magyar parlament, vagy ott kifejthesse a szószóló a véleményét arról, hogy bizonyos döntések mennyire szolgálják a kinti közösség gyarapodását, vagy sem. Ez egy legitim vita kérdése lehet, hogy meg kell majd vitatnunk a tárgyalóasztal mellett. Ugye fontos, hogy amikor közös programalkotásban vagyunk, akkor mindig óvatosan kell fogalmazni, mert amit kijelentünk, amögé hatpárti konszenzust kell teremteni. Folyamatban van az, hogy a vitás kérdésekben is ki tudjuk mondani a közös szót hamarosan.
Most a belső ellenzéki versengésnek az időszaka van az előválasztásoknál, ez szükségszerű. Mekkora a kölcsönös elutasítás az ellenzéki szavazók körében, úgy általában a másik ellenzéki párttal kapcsolatban? Konkrétan lát esélyt arra, hogy a Jobbik szavazói a Dobrev Klárára szavazzanak, vagy egy helyi DK-s jelöltre?
A helyi DK-s jelöltet elválasztanám mondjuk a miniszterelnök jelölt személyétől. A helyben azért nagyon sok esetben nem a párthova tartozása döntő, hanem a helyi beágyazottság, a helyi hitelesség, hogy ki mennyire tudja megszólítani a helyi közösséget. Sok esetben ott nem egy DK-s politikus látnak egy képviselő jelöltben, hanem egy köztiszteletben álló tanárembert, Józsi bácsit, aki mindenki ismer, és ezért rá tud szavazni párthova tartozástól függetlenül. Nyilván, amikor miniszterelnök jelöltekről beszélünk, akkor vizsgálni kell nem csak a támogatottság, hanem az elutasítottságnak a kérdését is. E tekintetben már azért vannak olyan személyek, akiknek az elutasítottsága azt jelzi, hogy nem feltétlenül rendelkeznek azzal az integratív képességgel, ami szükséges, nem csak a Jobbikos vagy a DK-s szavazó, hanem a bizonytalan szavazóknak a megszólításához.
Ez Gyurcsány Ferenc.
Hát valami oka van annak, hogy folyamatosan az önnevét hangsúlyozza a Fidesz. De nagyon fontos, hogy egyébként Gyurcsány Ferenc a hat párt egyikének az elnöke, és neki is vannak szavazói, akik miatta fognak jönni az ellenzéki összefogásba, mint ahogy Jakab Péternek is vannak olyan szavazói, akik meg miatta fognak jönni. Tehát fontos, hogy itt ne egymást kiolcsuk, ne egymást gyengítsük, hanem a nap végén akárki is lesz Magyarország ellenzéki miniszterelnök jelöltje, amögé mindenkinek oda kell tudni állni. Még ha valakiben van egy kis gyomorgörcs, nekünk pártelnököknek az a feladatunk, hogy ezt a gyomorgörcsöt tudjuk oldani.
És hogyan akarják? Ebben zajlik a ellenzéki pártok között egy egyeztetés, hiszen mindegyiknek meg kell győznie a maga bázisát, hogy lehet, hogy nem mi leszünk a te körzetedben a jelölt, de szeretnénk, ha rászavaznál, ebben egyeztetnek, hogy milyen kampányt folytassanak ez ügyben?
Nyilván az egy fontos tézis, hogy ne roncsoljuk egymást. Ne bántsuk egymást, ne sértegessük egymást, és ezért számítok egy nagyon pozitív kampányra, hogy a fő mocskolódó Fidesz ebben hál' Istennek fog részt venni. Nekünk meg az az érdekünk, hogy programalapú kampányt folytassunk, mert a nap végén akárki is lesz a győztes, amögé mindenkinek be kell tudni állni. Tehát, hogyha másikat én roncsolnám valamivel, akkor lehet, hogy az én szavazótáborom elbizonytalanodna, hogy esetleg tudná őt támogatni közös miniszterelnök jelöltként, már pedig most ez a legfontosabb. Tehát az előválasztás, akárhogy is versengés, de csak egy eszköz. Az előválasztás a kormányváltás szolgálja, és nem azt, hogy mi itt megmutassuk a saját nagyságunkat, hogy ki a legerősebb. A legerősebb második helyen, még egyszer mondom, most bocsánat, de kitörölhetjük, a kormányváltás a cél.
Érdemes úgy nekifutni a választásnak, hogy minden ellenzéki szavazót minden ellenzéki pártra nyitottá tenni, vagy inkább mindenki hozza be a maga választói szegmensét. Hozza be a Pozsonyi utat, aki a Pozsonyi utat tudja, hozza be a Kisfalut, aki azt tudja.
Amikor integratív jelöltekről beszélünk, akkor nyilván az is a cél, hogy a lehető legnagyobb közös halmazba tudjuk terelni a választókat. De mindig lesz olyan szegmens, akinek nem elfogadható a másik embernek a személye. Az adott tábor miniszterelnök jelöltjének az a feladata, és én ezért mondom azt, hogy Dobrev Klárának is el kell indulni, Karácsony Gergelynek is el kell indulni az előválasztáson, mert biztos, hogy vannak olyan szavazók, akiket csak ők és más nem tud elérni. És ezekre a szavazókra szükség van. Nagyon szoros meccset vívunk, ugye látjuk a közvéleménykutatásokat, hogy fej-fej mellett halad a Fidesz és az összellenzéki tábor. Lehet, hogy csak 1-2%-on fog múlni a győzelem, ahhoz pedig, hogy mandátumszerű többségünk legyen, még nagyobb százalékos győzelmet kell aratni az ellenzéknek, úgyhogy mindenkire szükségünk van.
Ön szerint minek köszönhető az, hogy ebben a ciklusban a Fidesz támogatottsága még nem ment 2,4 millió fő alá?
Hát van egy hithű bázis, szerintem ők vannak kevesebben, akik nagyon hisznek a Fideszben, és ha be kellene vallaniuk azt, hogy rossz irányba mennek a dolgok, akkor azt is el kellene ismerniük, hogy ők hibás döntéseket hoztak az elmúlt években, lehet, hogy becsapták őket. Az ember nem szereti beismerni, hogy őt sikerült becsapni, már pedig itt fennáll ennek az eshetősége. És van egy olyan tábor, főleg a falusi közegben, ahol, amint mondtam, a feudális közeg annyira erős, hogy egész egyszerűen az emberek nem azért szavaznak a Fideszre, mert fideszesek, hanem mert egzisztenciális függésbe tartja őket a hatalom, akár a kormányhivatalon, akár az önkormányzatokon keresztül. Ebből a legnehezebb kitörni, ebből az egzisztenciális félelemből, és hát a sors úgy hozta, hogy pont a Jobbikra vár az a feladat, hogy ezt az egzisztenciális félelmet egy biztató jövőképre tudja felváltani, hogy igenis nem a zsákrumpli a lényeg 4 évente, hanem az, hogy legyen megfelelő munka, megfelelő minőségű fizetés, aztán mindenki majd döntse el maga az év 365 napján, hogy mit akar venni, krumplit, vagy tésztát, vagy autót.
Az ők lopnak kampány 18 előtt az elszámoltatásra, a korrupcióra fókuszált, ön most egy imás kampányt folytat, és most említette, hogy egy pozitív jövőképet is megvan már konkrétan az a vízió, amit majd a választék elé tárnak?
Az fontos, hogy ez nem egy imás kampány, ezt csak úgy zárójelbe akarom megjegyezni, mert az imás kampány az olyan, mint hogy én valamit el akarnék adni magamról, ami nem.
Hát az önök, ön mögött álló kommunikációs szakemberek ezt valószínűleg így hívják.
De nincs olyan sok kommunikációs szakember. Találtak egy olyan pártelnököt, a jobbikosok, aki elég, hogy a saját magát adja, és ez úgy tűnik, hogy hoz szavazatot, mert azt látják az emberek, hogy ez a Péter gyerek egy közülünk. Ez egy vidéki fiú, szeretjük, ismerjük, és rá fogunk szavazni. Jövőkép. Amikor azt mondom, hogy a Jobbik keresztény-szociális nemzeti néppárt, akkor azt mondom, és számomra ez a legalapvetőbb jövőkép, hogy a nemzetegységét kell helyreállítani. A közös kormányzás alapelveinek ez az egyik pontja. Mert hogy mindent ebből vezetek le, az egységes nemzetből. Amikor azt mondom, hogy helyre kell állítani a nemzet egységét, akkor azt is mondom, hogy nincsenek kivételezettek. Nincsenek úri gyerekek, akikre más szabályok vonatkoznak, mint a nép egyszerű fiára. Mindenkire ugyanazok a jogok, ugyanazok a kötelezettségek vonatkoznak. Nincs uram-bátyám rendszer, nincs olyan, hogy valaki csak azért jut előrébb, mert jobban fekszik a hatalomnál, mint a másik. A tehetség, a szorgalom, a tudás, a munka, az előrejutás záloga, és nem a hatalomhoz való dörgölődés. Ebből persze az is következik, hogy kőkeményen gondoljuk az elszámoltatás véghezvitelét. Akkor is egyébként, hogyha nem lesz meg a kétharmad, az elszámoltatásból nem lehet engedni. Egy óriási frusztráció, vagy jogos frusztráció a magyar társadalomban, hogy 30 év alatt eltűnt a nemzeti vagyon, és ennek soha semmilyen következménye még nem volt. Ha én bemegyek a közérbe és elteszek egy kiflit, annak lesz következménye. Ha valaki elteszi a Balatont, annak még nincs következménye. Tehát helyre kell tenni a
De akkor miért nem sikerült ez 2010-ben is? Hát az társadalom jelentős része ugyanezt gondolt a Gyurcsányról.
Azt gondolom, hogy a Fidesznek nem volt érdeke az elszámoltatás véghez vinni, mert akkor lehet, hogy a saját halai is beleestek volna abba a bizonyos hálóba.
A 70-30-ra gondol? Volna.
Vannak ilyen pletykák. De amikor új korszakot említünk, mert nem csak kormányt, hanem korszakot is akarunk váltani, akkor abban is megállapodtak a pártelnökök, hogy nem csak az elmúlt 10 évnek vetünk véget, de az elmúlt 30 év hibáit is ki fogjuk javítani. Ez egy fontos tételmondat a számomra, hogy valóban komolyan gondoljuk azt, hogy még ha vannak is közöttünk olyan pártok, akik részesei voltak az elmúlt 30 évnek, a változás lehetőségét megadva ők is komolyan gondolják az elszámoltatás véghezvitelét, mert hogy Magyarország közép-kelet-európa Svájca lehetne, hogyha az a temérdek pénz, az a szép magyar termőföld a magyarnak teremne, és nem mindenféle műkörmösöknek, meg lőrinceknek.
Azért nem a korrupció viszi el a GDP nagyobbik részét.
De ez nem
az
csak...
ember igazságérzetét biztos, hogy bántja.
Igen, de... megöli a tehetséget és a szorgalmat. Mert ha van egy innovatív vállalkozás, aki valaki teremt valamit a semmiből, és azt mondják, hogy mondjuk 1 milliárd forintos értéke van ennek a cégnek, akkor hirtelen megjelenik a NER valamelyik csatolt katonája, és azt mondja, hogy akkor barátom, most megvenném tőled ezt a vállalkozást, ha nem adod el, akkor jön a NAV, és holnap majd újra jövök, akkor már egy kicsit kevesebbért fogod nekem eladni. Ezek a tehetséges, innovatív emberek, akik jól menő vállalkozók is lehetnének, jó minőségű munkát és fizetést biztosítva a dolgozóknak, ők elmennek Nyugat-Európába, és a tehetségüket ott fogják kamatoztatni, Magyarországon megmaradnak a lőrincféle kontárok.
Hogy látja, máshogy kezelik az ellenzéki szavazók az ellenzék vezetőjét, vagy az ő potenciális vezérüket, mint a fideszesek Orbán Viktort? Tehát arra a fajta karizmatikus vezérségre érdemes egy gyúrni, ami Orbáné, tehát meg kell tanulni vízen járni, amit gondolnak róla.
Én szerintem a magyar néplélek egyébként igényli az erős vezetőt. A történelmünk ezt mutatta, hogy mindig szükség volt egy erős vezetőre. Nekem ezzel önmagában nincs problémám, csak ez az erős vezető legyen már végre tisztességes. Szolgálja már végre a nép érdekét, és ne a saját érdekét. Tehát lehet, hogy engem karizmatikus embernek tartanak, de mindig csapatban dolgozom. Aki engem ismer a párton belül is, az nagyon jól tudja, hogy itt nem diktatúra van. van, itt nem azon, amit Jakab mond. Nekem van egy elképzelésem, és ezt megvitatom a párt elnökségében. Úgy vállaltam el az elnökséget is, hogy szerettem volna azokkal az emberekkel együtt dolgozni, akikkel csapatként tudunk együtt működni.
De mégis nagyon nagy kipörgés volt az elmúlt években a Jobbikból.
Mert az volt az én tételmondatom, hogy amikor megválasztanak elnöknek, egy-két hónapot adok saját magamnak arra, hogy a vitás kérdéseket rendezzük, mindenki döntse, hogy tud-e velünk jönni azon az úton, amit egyébként a választók kijelöltek számunkra, és ez arról szól, hogy mindenkivel össze kell fogni a kormányváltás érdekében, vagy ha valakinek ez túlesik a komfortzónáján, vagy nem tudja az áldozatot vállalni, az még most menjen el, és ne a választások előtti utolsó évben kezdjük el rendezni a sorokat, mert a százalékokat vihet el nem csak tőlünk, de az ellenzék egészétől, és így módon a kormányváltást veszélyezteti, az pedig nem veszélyeztetheti semmilyen belső harc.
Ellenzékben mindig a ország kormányzására való képesség fölmutatása a legnehezebb. Pedig ez nagyon fontos, nem véletlenül hangsúlyozza ezt folyamatosan a Fidesz, vagy hogyha csak arra gondolunk, hogy 94-ben a még nagyon utót párt MSZP ezzel tudott visszajönni a hatalomba, és szerzett abszolút többséget, hogy mi legalább értünk hozzá.
És ők még érteni se értenek hozzá, tehát a számok ezt mutatják.
Szóval, hogy miért higgyék el azt a választók, hogy egy ennyire különböző koalíció képes lesz az országot vezetni?
Pont azért, mert ennyire különbözőek vagyunk, és nem fordulhat elő az, hogy van egy karizmatikus vezető, akivel elszalad a ló, és senki nem meri azt mondani, hogy miniszterelnök úr, rossz irányba megyünk, korrigálni kellene. Ma, ha valaki ezt mondja a miniszterelnöknek, legyen az Lázár János, vagy bárki más, az mehet a parlamentben a hátsó sorba. Nálunk viszont, hogyha valaki eltévejedik, akkor hirtelen nem lesz meg a kormány többsége. Ha csak a hat pártból szerintem egy valamivel nem ért egyet, és ezért kell konszenzusra törekednünk, akkor nincs meg a kormány többség. Így viszont mindig megvan a korrekció lehetősége. Ha valakinek eltévejedik a keze rossz irányba, akkor lesz öt másik, aki visszateszi az asztalra, hogy kezeket a paplan fölé, ahogy szokták.
Hát ez a pozitív forgatókönyv, de az is lehet, hogy Orbán Viktor hátradől, és kivárja azt a pár hónapot, amíg szétszedik egymást a koalícióban lévő pártok.
Ebben akkor reménykedhetne, hogyha beleesnénk a koalícióba. Ha hirtelen a választás napján szembesülnénk azzal, hogy hoppá, a Jobbiknak egyedül nem megy. De itt most nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy 2018 decemberétől, lényegében a rabszolgatörvény elleni tüntetéstől kezdve tanuljuk egymást. Tanuljuk az együttműködést, ismerkedünk a másiknak az előnyeivel, hibáival, hogy hogyan tudunk hatékonyan együtt dolgozni. A pártelnökök ugye havonta találkoznak, de különféle munkacsoportokban heti rendszerességgel zajlik a szakmai munka. Azért tudjuk biztosítani a kormányzás képességét, mert megtanuljuk egymást. A demokrácia erről szól. Minél többen vagyunk, akkor is meg kell tudni egyezni. Melós műfaj, de a munkát nem lehet megspórolni.
Pártelnököket kérdező sorozatunkban Jakab Péter, a Jobbik elnöke volt a vendégem. Kerényi Györgyöt hallották.